A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúth Judit, és sorozatunk gazdája Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai jó ideje már az életünket megnehezítő sémákról szólnak. A sémák megközelítésével hétről hétre arról ejtünk szót, hogy miként értelmezhetjük úgy sérüléseinket vagy átmeneti zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. A behódolás séma kapcsán néhány hete már a lelkiismeretünk miben létéről, különböző dimenzióiról és forrásairól beszélgetünk. Így jutottunk el a 10 parancsolatig, ezeknek az erkölcsi szempontból fontos kijelentéseknek a gyökerét és hátterét próbáljuk megvilágítani. Eddig 5 parancsolatot érintettünk.
Fontos számunkra, hogy azonosítani tudjuk a lelki ismeretünk különböző hangjait, annak különböző minőségeit. Mert túlságosan is durva általánosítás az, ha egyszerűen csak azt mondjuk, hogy figyelj a lelki ismeretedre. Ugyanis a lelkiismeretnek van egy nagyon ősi, egyszerű rétege, a személyiség fejlődés során leghamarabb ez alakul ki, és egy 5-6-7 éves gyerek számára ez már hallható hang belülről, ad egyfajta iránymutatást, hogy mi jó, mi rossz, mit hogyan kell tenni, de nagyon ősi szinten, tulajdonképpen a szemet, szemért, fogat, fogért, elv irányába mutat. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ha valaki a lelki ismeretében csak ezt a hangot hallja, nem hall mást, akkor ő rossz helyzetben van. Mert van ugyan lelki ismerete, hallgathat a szavára, de ez a szó egy élet ellenes, a saját életét is rontó, tönkretevő szó, még akkor is, ha egyébként pontosan jelezheti azt, hogy mi az, amit valaki nem tett jól. Csak hogy az erre való válasza a bűn és büntetés, bűn és bűnhődés világán nem mutat túl. Például akkor nagyon problémás ez, amikor a szándékok és a körülmények mérleglése döntően befolyásolja azt, hogy azt mondjam-e, hogy ez bűn volt-e vagy nem, jó volt-e vagy nem. Egyszerű kutatásokat végeztek gyerekekkel ezzel a témával kapcsolatban, hogy 3-4-5-6 éves gyerek véletlenül 12 tányért összetör. Ahogyan akar segíteni anyukájának, és a nagy karácsonyi ebédhez viszi be a 12 tányért egyensúlyozva, véletlenül megbotlik, az összes összetörik. És képzeljünk el akkor egy másik gyereket, aki tudja, hogy édesanyja mennyire szeret egyetlen egy tányért, amit még a déd nagymamájától örökölt, és nagy viszontagságokon keresztül is meg tudták őrizni, és amikor dühös az édesanyjára, egyébként nem jogosan, akkor direkt a földhöz vágja, hogy az édesanyja dühös legyen, és megkérdezünk egy 4-5 éves gyereket, hogy ki követett el nagyobb bűnt, és a 4-5 éves gyerekek azt mondják, 12 az egyhez. Hát ez világos. 12 az egyhez. Hát micsoda értelmetlen kérdés. Mit tükröz ez, hogy még a szándéknak és a körülményeknek a bűn vagy nem bűn megítélését nem képes fölfogni. A lelkiismeretünknek ez a legősibb, legegyszerűbb világa. A második szinten azt halljuk, hogy jó, rossz, helyes, helytelen, így jó, így rossz, és a többi. Hallunk pozitív és negatív hangokat is. Itt már mérleglésről van szó, szándékok, körülmények, tettek, mulasztások, mindez már itt van. Már árnyaltabban föl tudjuk fedezni azt, hogy nem csak tettel lehet akár bűnt elkövetni, hanem szóval is, mulasztással is árnyalódik a kép. És ráadásul, ami nagyon fontos, hogy ebben a világban a bűnre nem az az egyetlen válasz, hogy büntetés, bűnhődés vagy önsorsontás, hanem bűn és bűnbánat. Bűn és bűn bocsánat, bűn és irgalom, bűn és jóvátétel, bűn és szabadon vállalt felelősségvállalás, bűn és a következmények tudatos viselése, hordozása. Látjuk, ez egy sokkal-sokkal finomabb világ, miközben ez is az úgynevezett lelkiismeretünknek a hangja, csak hát sokkal finomabb, érzékenyebb és árnyaltabb. Erről beszélünk, amikor a 10 parancsolatról beszélünk. Elsősorban ide kötjük a 10 parancsolat kijelentéseit, de közben pedig az a célunk, hogy hogyan is szólhat a 10 parancsolat bennünk belülről akkor, hogyha azt mi a lelkiismeretünk harmadik legmélyebb dimenziójából elhangzó szóként halljuk, amire leginkább azt mondhatnánk, hogy a Szentlélek szava bennünk. Hogy Isten szava bennünk. És akkor nem csak negatív kijelentéseket hallunk, hanem sokszor ez a legbelső, legmélyebb hang életprogramot ad nekünk. Fölszólító, szinte parancsoló nem egyszer. Általában pozitív jellegű. Ad nekünk élethivatást, életprogramot, nagyon világosan kifejez valamit. És érdekes módon, míg az első dimenzióban, a legegyszerűbben szégyenkezünk általában, a második dimenzióban bűntudatunk van általában, a harmadik dimenzióban lehet, hogy éppenséggel hálát érzünk azért, hogy hihetetlen világosan megélhettük azt, hogy hogyan érdemes élni, és hogyan nem. Tehát miközben esetleg háborgó negatív érzéseink is vannak, aközben a legmélyebb érzésünk nem negatív, hanem pozitív. Akár még az öröm is lehet, az öröm afelett, hogy még soha ennyire világosan és biztosan nem tudtam, hogy mit kell csinálnom, vagy hogy kell élnem. Miközben lehet, hogy az összefüggések, ami ilyenkor föltárul, egyébként rám nézve nem túl hízelgő.
Eddig 5 parancsolatról beszélgettünk, vagy ennek a hátterét, gyökereit az emberi természetben, ezt próbáltuk megvilágítani. A 6. parancsolat következik, mely így hangzik, hogy ne paráználkodj. Azt hiszem, hogyha ezt a parancsolatot meghalljuk, akkor sokunk egy dologra gondol csak, pedig sokkal szertemutatóbb mindaz, amit ennek a mondatnak a kapcsán megbeszélhetünk. Már is mondok egy gondolatot, ami az előadáson elhangzott. Engedd, hogy az élvezet a szeretet következménye legyen.
Igen, nem a saját gondolatom ez, olvastam valahol, és ahogy szokták ezt mondani, megvettem. Nagyon eredetinek, nagyon találónak gondolom, hogy milyen más az, amikor azt mondom, hogy az élvezet egy nagyon értékes része az emberi életnek. Nem véletlen, hogy az emberi személy képes élvezni dolgokat, élvezni cselekvésmódokat, helyzeteket, hogy egyáltalán képesek vagyunk élvezni akár az egész életünket is. Ez nem véletlen. Nagyon jó, hogy így van. Tehát az élvezet egy nagyon értékes dolog. Ám de az élvezetről azt mondhatjuk, hogy az élvezet nem növeli az életet. Nem gazdagítja, hanem fönntartja, segít annak a stabilizálódásában, de közben ad színt neki, ad ízt neki, a szónak jó értelmében élvezhetővé, élhetővé teszi az életet. Ezért ez nagyon jó, de mennyire más az az élvezet, aminek a hátterében, a mélységében egy emberi kapcsolat van, vagy egymás megbecsülése van, és annak a következményeként, gyümölcseként jelenik meg, és akkor az élvezet mélyén, a mögött meg lehet élni például egy szexuális együttlétben az örömöt. Az öröm és az élvezet nem ugyanaz. Ha van ott egy kapcsolat, amiben kölcsönösség van, valódi érzések vannak, elköteleződés van, hűség van, bizalom van és meghittség van, akkor ott az élvezet nem önmagában jelentkezik, hanem az élvezet csak valaminek a csúcsa, mert a sokkal nagyobb öröm az markánsabban jelenik meg, mert az meg a kapcsolatból fakad.
Ide kötődik az a gondolatsor is, amit annak kapcsán mondtál, hogy ha fel tudjuk fedezni a legmélyebb vágyainkat, hogyha ezekre oda tudunk figyelni, akkor észre fogjuk venni, hogy ezek a mondatok sohasem úgy kezdődnek, hogy én ezt vagy azt szeretnék, vagy én erre vagy arra vágyom az életemben. A legmélyebb vágyaink sohasem önmagunkról szólnak, hanem annál valami sokkal többről, és azt is kiemelted, hogy ezeknek a vágyaknak a felfedezése is már egy forrás, amiből az ember táplálkozhat, hogy ezek olyan vágyak, amik nem feltétlenül kell, hogy beteljesüljenek, mert már a meglétük is egy jó érzés.
Pontosan így van, ahogy te mondod. Például II. János Pál pápának vannak nagyon-nagyon nagyszerű gondolatai. Ahogyan ő arról beszél, erről nem egyszer beszélt, fiataloknak is nem egyszer beszélt róla, hogy vannak rendezett és rendezetlen vágyaink, hogy a vágyak jók, nagyszerű, hogy tudunk vágyakozni, hogy tudunk motiváltak lenni, hogy érzünk belső késztetéseket. Hát milyen nagyszerű, hogy így van. Na de nem mindegy, hogy ezek a vágyak szerte szétszakítanak bennünket, vagy pedig olyan irányba is elvezetnek minket, ahol egy másik emberrel már nem törődünk, vagy eszköznek használjuk őt, még ha akár a saját boldogságunk érdekében is, hogyha ezeket a vágyakat tudjuk rendezni. Valami harmónia van a vágyainkban, és akkor mi alapján rendezzük a vágyainkat? Úgyhogy tudjuk, hogy a vágyaknak is van egy hierarchiája, hogy vannak, igenis vannak legmélyebb vágyaink. Mit jelent ez, amit te mondtál, hogy a legmélyebb vágyaink sosem rólunk szólnak? Na, most nehogy valaki azt gondolja, hogy na, megint akkor megint csak a másik, meg az önzetlenség, meg csak a jó, és megint kimaradok valamiből, megint áldozatot kell hozni. Elnézést, hogy mindenről így beszélek, csak szeretnék valamit itt most nagyon érzékletessé tenni, nem erről van szó, hanem arról, hogy a legmélyebb vágyaink nem csak pusztán azáltal, hogy fölismerjük őket, jól vagyunk tőlük, beteljesülés nélkül is, hanem az is jellemző ezekre a vágyakra, hogy úgy mutatnak rajtunk túl, hogy közben mi is bennük vagyunk. Tehát hatnak ránk, és ezért olyan gyönyörű. Tehát például érezhetek egy nagyon mély vágyat arra, hogy valakinek a javára legyek, hogy valami olyasmit tegyek, hogy lássam, hogy a másik ember ettől gyógyul, vagy egészséges lesz, vagy teljesebb lesz, vagy akár boldogabb lesz. És már az a vágy, hogy én azt élem meg, hogy de szeretném, hogy lássam, hogy ő szeret élni. Hát ez a vágy már bennem jó érzéseket kelt, mert valami nagyon jó tartalmat élek meg ideben. Vágyni arra, hogy valaki egy szép életet éljen, hogy az tartalmas legyen. Sőt, magamat fölismerni olyan valakiként, akihez hozzá tud járulni. Ez egy újabb pozitív tartalom. Hát hiszen én ebbe bele tudom tenni magam, én erre alkalmas vagyok. És utána pedig, mikor látom azt, hogy tudtam valami olyasmit tenni, ami másiknak tényleg javára van, hát akkor nem leszek tőle jól, miközben nem én vagyok a célja és a végső pontja ennek a vágynak, hanem éppenséggel te. Na de én leszek tőle jól. Képzeld el, néhány nappal ezelőtt 30 éves érettségi találkozón vettem részt, ott voltak azok, akikkel együtt érettségiztünk, bár én félig meddig magántanuló voltam, ezért csupa hasonszűrű sportolóval érettségiztem. Nagyon örültem, hogy ott voltunk együtt, és az egyik sportoló barátom azt mondja, mindenki beszámolt rövidebben, hosszabban az élet történetéről, hogy hát tudjátok, úgy van ez, hogy amikor megszületett a harmadik gyerekem, akkor megfordult az ökör. Na, most láttam a szemeidet, hogy ez mit jelent. Na, mi is így néztünk rá. Azt mondja, tudjátok, én is akkor még csak 31-2 éves voltam, bár abba hagytam az aktív sportot, de hát ambíciózus edzőként éltem az életem, de ahogy megszületett ez a gyerekem, egyszer csak rájöttem, nekem már fontosabb, hogy ne a saját pecsenyémet sütögessem, hanem a gyerekeim pecsenyéjét süssem meg jól. És azt mondja, megfordult az ökör, már nem a saját pecsenyémet sütöm, hanem a gyerekeimét. És hogy milyen érdekes, mondta ő, hogy így, most már 30 fölött, 40-hez közel, jobban esik nekem a gyerekeim pecsenyéjét sütögetni, mint a sajátomat. Pedig tudhatnám a sajátomat is sütni, de már én nekem nem az esik igazán jól. Thank you.
Teljes égre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával beszélgetünk, és tulajdonképpen feladatunk az az, hogy olyan forrásokat keressünk, amiből lelki ismeretünk táplálkozhat, és ehhez egyfajta sorvezetőként a 10 parancsolatot használjuk. Mai műsorunkban a 6. parancsolatról beszélgetünk, mert így hangzik, ne paráználkodj. Egy újabb gondolatot hoznék, ami szintén a keddi alkalmak egyikén hangzott el, és így hangzik. A hűség által ismerd meg az élet mélységeit, a hűség a kipróbált szeretet.
Igen, arra lehet itt gondolni, hogy nem csak mélységében szeretjük egymást pillanatszerűen, egy-egy ihletet vagy meghitt pillanatban, hanem időben. Ez egy szép kifejezés, hogy a hűség a kipróbált, tulajdonképpen az időben megvalósuló szeretet. Nyilvánvalóan rengeteg egyszerű élettapasztalatot hozhatnánk ide, éppenséggel, ahogy 15-20-30-40 éven keresztül valakik kölcsönösen elköteleződésben élnek egymással, hogy ott a szeretetnek olyan minőségei, olyan jellegzetességei tudnak megjelenni, amik pusztán azáltal jelennek meg, hogy az már nem 5 éve van, hanem mondjuk 35 éve. Minden évben azért egy-két házaspár jön és mondja, Feri atya, aranylakodalmunk lesz. Ünnepeljük meg. Hát én még olyan szentmisén nem voltam, ahol ott ült az első sorban, vagy esetleg kint az oltár előtt egy 70, 75, 80, 85 éves férfi nő, ott ülnek egymás mellett, és hogy ott a gyerekeik, az unokáik, a rokonaik ne érzékenyülnének el. Hogy igenis van annak súlya, van annak önmagában vett értéke is, hogy 50 éve vannak együtt. Mert pontosan mindannyian tudjuk, hogy az élet 50 év alatt egész biztos, hogy hozott kríziseket, mélypontokat, rettenetesen megpróbáló külső, belső életeseményeket és helyzeteket. És amikor valakire úgy tekinthetek, hogy ő oda szánta magát nekem, már 50 éve, pedig én egy gyarló ember vagyok, akkor ennek igenis van egy többlet súlya és értéke.
Nem véletlen, hogy ennek kapcsán hangzott el az a mondat is, hogy engedjük meg a másiknak, aki velünk él, hogy ember legyen. Fogadjuk el, akár a sérüléseivel és a hibáival együtt. Ez is talán hozzátartozik a hűséghez, hogy akkor is szeretlek, amikor éppen nincs annyira jó napod.
Pontosan, törvényszerűen egy kapcsolatban elérkezünk egy olyan ponthoz, hogy nekem vannak reális, természetes, érthető, normális emberi vágyaim, szükségleteim, mégpedig alapszükségleteim, és az a valaki, aki azt mondta nekem, szeretlek, ezeket sem tudja betölteni. Ez egy törvényszerű élettapasztalat, kikerülhetetlen, kihagyhatatlan élettapasztalat. Most vannak, akik ilyenkor úgy döntenek, rövidebb, hosszabb idő után, hogy a szükségletem fontosabb, mint a másik ember, mint a másik személye. És ilyenkor egy nagyon sajátos dolog történik, miközben érthető, hogy miért teszik ezt, vagy hogy miért döntenek így, még együtt érzőek is tudunk velük lenni, valójában úgy is láthatjuk ezt a döntést, hogy nem tudtak következetesen kitartani egy másik személy mellett, és egy saját hiányt, vágyat vagy szükségletet egy másik ember elé helyeztek. Most, hogyha ez fordítva van, hogyha valaki, aki átéli ezt a dilemmát, ezt az egyébként emberileg nagyon nehezen megélhető, nagyon-nagyon mély, akár válságos helyzetet is, és azt mondja, akkor inkább megtanulok akár egy hiánnyal együtt élni. Megtanulok egy betöltetlen szükséglettel együtt élni, azért, mert te fontosabb vagy nekem. Egy angol írónő egy zseniális gondolatot mondott. Nagyon szeretem, amikor egy írónő vagy egy pszichológus mond valamit, és akkor mondjuk papként azt mondom, jaj, de jó, hogy ezt nem egy pap mondta. Mert ha egy pap mondta volna, rögtön azt mondanánk, persze, mert a papok ezt mondják. Az angol írónő azt mondja, tulajdonképpen az élet nem annyira nehéz, mint gondoljuk. Egyszerűen csak 3 dolgot kéne megtanulni. Az egyik, hogy elviselhetetlen dolgokat tudjunk elviselni, hogy képesek legyünk olyasmi nélkül élni, ami nélkül nem lehet élni, és hogy elfogadjuk a lehetetlent.
Még egy gondolatot idehoznék ehhez, ami szintén ennek kapcsán jött szóba, hogy engedjük meg a másiknak, hogy ember legyen. Az is fontos, hogy fel tudjuk mérni, hogy egy hosszú távú kapcsolatban, legyen az akár házasság, párkapcsolat, együttélés, családi kapcsolat vagy barátság, óhatatlan, hogy bizonyos sérelmeket szenvedünk majd el a másiktól, de itt is előkerül az, hogy ezeket mi hajlamosak vagyunk akár évekig magunkkal cipelni, holott már megtanultuk, és az előadásaidon is sokszor elhangzott, hogy a biológiánk az ellen dolgozik, hogy mi ezeket magunkhoz szorítsuk, hiszen viszonylag rövid idő után biológiailag már felejtenénk, de mi vagyunk azok, akik ezt nem hagyjuk.
Igen, kétség kívül sokat tehetünk azért, hogy valami nyomasztó dolog ne időzzön nálunk sokáig. Ebből a szempontból nőknek néha egy kissé nehezebb dolguk van, mert a női gondolkozásmódra jellemző az, amit a kutatók így neveznek meg, hogy egy ilyen ismétlődő, vissza-visszahozó gondolkozásmód, hogy már úgy tűnik, hogy már túl vagyok rajta, de nem. És akkor 5 év, 10 év, 15 év sérelmét megint mondom, tulajdonképpen ez nekem magamnak se jó.
A hűség kapcsán még az is eszembe jut, hogy az is fontos, hogy önmagunkhoz hűségesek tudjunk lenni, és akkor itt visszakanyarodhatunk egy kicsit a lelkiismeretünkhöz, hiszen a lelkiismeretünk segíthet abban, hogy minél szilárdabban kiállhassunk a saját elveinkért, és ehhez kell némi hűség is, nem?
Hogyne. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy meg tudjuk-e magunkban különböztetni a belső hangjainkat. Hogy tudjuk-e nagyon világosan azonosítani azt, hogy ez számomra a legmélyebb hang, a legfontosabb hang, ez a lényeg. Ezen kívül van még sok fontos dolog, meg sürgős dolog, sürgető hang, meg fontos kodó hang, de az igazán lényeges hang, ez mondjuk ez a két mondat. És én erre a két mondatra fölfűzöm az életem. Ténylegesen erről van szó. Hogy valaki, aki azt tudja mondani, hogy rengeteg élettapasztalatom van, de van két olyan élményem, ahol nagyon nagy világossággal hallottam akár egy belső hangot is, ami nagyon egyértelműen mutatott egy irányba, és mondott nekem valamit felszólításszerűen, de a szabadságomat tiszteletben tartva. Ennél többet már most mit várok? Hogy ne szolgáltassam ki magam annak, hogy én minden héten vagy minden nap kapjak mélységes üzeneteket az élettől. Nem, ha én azt már megkaptam, legyek hozzá hűséges, ragaszkodjak hozzá. Döntés helyzetben vagyok, szabadon és felelősen eldönthetem azt, hogy mely hangjaim, vagy mely élettapasztalataim azok, amelyek alapján az életemet élni akarom. És ez azért is hozhat egy nagyobb szabadságot, mert lehetséges, hogy van egy nehezebb időszakom. Mondjuk többen bántanak, mint ahányan dicsérnek. Többen kritizálnak, mint ahányan elismernek. Most akkor mondhatom, hogy na, félreismertem az életet, az emberek nem is olyan jók, a világ nem is olyan simogató, a barátság nem is olyan tartós, akkor hirtelen megváltoztatok mindent azért, mert most 2 hétig, 2 évig akármilyen tapasztalataim vannak. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy nagyon világos, tiszta pillanatainkban elköteleződünk-e a számunkra legfontosabb élettapasztalatok, legmélyebb belső hangok felé.
Pál Feri atyával ma többek között arról beszélgettünk, hogy mi az, amiből erkölcsiségünk táplálkozhat. Ebben mintegy sorvezetőként a 10 parancsolat volt a segítségünkre. Innen folytatjuk a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. A technikus Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő, Csút Judit.